Az a baj, hogy ez a Facebook ez úgy csinálja, hogy elindul, és akkor ez itt darál, megteker, és még nem tudom, hogy ilyenkor elindul-e, vagy nem indul-e. Ilyenkor valami butaságot mondok, és akkor azt meg mindenki látja. Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Megyeri Jonatán vagyok. 8-at időt már az óra. Vár benneteket a Tóra. Kedves barátaim, gyertek tanulni ezzel a nagyon szellemes kis aforizmával, vagy mi ez? Ilyen kis jelmondattal lépek be ide esténként az életetekbe. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki most csatlakozik, bár nevet még nem látok. Jó estét kívánok. Kedv van. Ez azt jelenti, hogy az Óbudai zsinagógában vagyok, ahol most ért véget nagyon kellemes beszélgetés, női tanulás, ami azt jelenti, hogy a beszélgető társaim, a társalgó közönségem, azok mind hölgyek. Jó estét kívánok Zoltánnak, Vilmosnak, Barnabásnak, Józsefnek, Tamásnak. Szeretettel köszöntöm, mind sokan vagyunk, Csabát, Zsoltot, Tímeát, Orsolyát. Jó estét kívánok. Nagyon boldog vagyok, azért vagyok nagyon boldog. Ugye ilyenkor, na, szóval, hogy kedv van, és akkor itt az Óbudai zsinagógában vagyok. Az igaz, hogy az elmúlt két kedden nem így volt, mert Horvátországban voltam. De egyébként meg így volt. És akkor azt meséltem itt az előbb a hölgyeknek, hogy nagyon boldog vagyok, mert szombat este bejelentkeztem Bodrog keresztúrról, kétszer is, egyszer a Havdalánál, a szombat búcsúztató szertartásnál, egyszer pedig a Rabbi sírnál, és a Rabbi síros videó, amiben egyébként én alig szerepeltem, tehát nem az enyém az érdem, azt már ilyen 110 ezeren látták. Szóval ez már egy rendes tévécsatorna is megirigyeli ezt a nézettséget, ami nem büszkeségre, vagy fennköltségre, vagy fennhíjázásra, vagy önteltségre adnál a mokot, hanem természetesen optimális esetben alázatra, és motivál természetesen rendkívül, hogy a zsidóság üzenetei eljutnak szélesebb közönséghez is, nem csak zsidó testvéreinkhez, hanem nem zsidó barátainkhoz is. Jó estét kívánok mindenkinek, aki most csatlakozott, szeretettel köszöntök mindenkit. Nem volt olyan kérdés, amit, vagy legalábbis 4 órakor néztem meg a postaládámat, akkor még nem volt olyan kérdés, amire külön kellett volna válaszoljak. Volt egy-két privát kérdés, de azokra privát válaszoltam. Úgyhogy ma nem marad más dolgunk, mint hogy a Lubavitchi Rebbe, Menachem Mendel Schneerson rabbi, aki itt látható mögöttem, pont, itt van a képen, Menachem Mendel Schneerson rabbi, most ha így tartom az ujjamat végig, akkor pont a Rebbe látszik rajta. Szóval Menachem Mendel Schneerson rabbi írt egy könyvet 1942-43-ban, ekkor a Rebbe Párizsban volt egyébként, háború volt, és Berlinből ment át Párizsba, menekült át Párizsba, és először Nizzába, aztán később Párizsba, és nagyon kalandos módon sikerült kimenekülnie a náci megszállt Franciaország, náci által megszállt Franciaországból, előbb a Vichy, hogy mondják, régióba, vagy kormány területére, aztán később Portugáliába, és Portugáliából az Egyesült Államokba, egy nagyon kalandos szökés során. 42-43-ban írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy Hayom-Yom. Napról napra úgy szoktam fordítani, de nem ez a jó kifejezés, mert minden reggel a reggeli imában, a reggeli imádságunkban azt mondjuk, van egy zsoltár. Minden napra van egy zsoltár. Van vasárnapra, hétfőre, kedre, szerdára, csütörtök, péntekre és szombatra egy zsoltár, amit minden nap úgy kezdünk egy olyan mondattal. Hát jom rison be sabát, ma van az első napja a hétnek, ha jom rison be sabát, se heim ha jú ha levim, Omrim be Bét Hamigdás. És ezt a dalt énekelték a leviták a szentélyben. Ezt az alábbi zsoltárt. Minden napnak van egy zsoltárja, vasárnaptól sabátig, hét szombatig, minden napnak van egy zsoltárja. És a hajom-jom, mert héberül ugye a napoknak nincsen neve. Elnézést, amikor nem a kamerában nézek, akkor a hölgyekre nézek, úgyhogy ez azért vagyok ilyen udvariatlan, vagy szóval, hogy... Bocsánat. Szóval, hogy... Mert héberben nincsen a napoknak neve. A vasárnap az Jom Rison, első nap. Hétfő az Jom Sheni, második nap, szerda Jom Shlishi, harmadik nap, mármint kedd az Jom Shlishi, harmadik nap, szerda Jom Revi, negyedik nap, csütörtök Jom Hamishi, ötödik nap, péntek Jom Shishi, hatodik nap, és az egyetlen kivétel az Jom Hashvi, a hetedik nap, ami Shabbat, ami egyébként hasonló szóból származik, mint a Shvi, Shabbat, az a szombat, vagy hetedik, meg azt is jelenti, hogy pihenés, La Shevet, héberül úgy mondják azt, hogy ülni, hogy La Shevet, ez is abból a szóból származik, hogy Shabbat, a szombat. És ezért a Hayom-Yom. Na, visszatérve a Rebének erre a egészen kiváló fantasztikus könyv, mert nyilván az, hogy kiváló vagy fantasztikus, ezt én, hogy ki vagyok én ahhoz, hogy ilyen jelzőket aggassak rá, de egy nagyon érdekes kis könyvecskéről van szó. A Rebbe tulajdonképpen készített annak idején egy naptárt, ahol annak az év minden napra egy mese, mint az ilyen kis kalendáriumokban, amikor a kis csokikat kiveszed, minden napra van egy kis édesség, egy kis bombon, egy kis lelki bombon, amit az ember magáévá tud tenni, és valami gondolat. És én akkor lettem szerelmes ebbe a könyvbe, amikor elkezdtem megismerni jobban ezt a könyvet, és a reggeli imádkozás után, a reggeli ima után, amikor elpakoltam a filinemet meg a táleszemat, akkor mindig elővettem ezt a könyvet, és néztem, hogy a Rebbe mit mond erre arra az adott napra, hogy a naptárnak arra az adott napjára, ami egy ilyen jó spirituális útra való volt arra napra. Szóval megadta a lökést valahogy arra napra, egy ilyen, tényleg egy nagyon, egy gondol, valami tartalmas gondolat, és ez mindegy, hogy van, néha ez egy haszik történet, néha ez egy aforizma, néha ez egy zsidó szokásnak a magyarázata, néha csak egy egyszerű történeti vagy történelmi kijelentés, hogy mi történt a Chabad Rebék között. Ez egy tök érdekes, nagyon szeretem, nagyon közel áll a szívem ez a könyv, és már hónapok óta ezt tanuljuk minden este, mármint nem minden este, mert pénteken meg szombaton nem, viszont én nagyon böcsülettel leírom ennek a szövegét, mármint az eredet, a fordítását, fűzök hozzá lábjegyzeteket, és Isten segít, januárban készen lesz a teljes könyv fordítása, és jövő évben meg lehet jelentetni, mert meg lesz az egész könyv a fordítással és lábjegyzetekkel, meg forrás megjelölésekkel, stb., ahol bibliai és egyéb idézetek vannak. Úgyhogy már csak fél év és készen vagyunk ezzel, aztán majd valami mást fogunk kezdeni tanulni. Támusz hónap 27-e van, és a Rebbe a következőt mondja. Először felolvasom a szöveget, aztán elmagyarázom, hogy miről szól, mert vannak benne olyan koncepciók és olyan dolgok, amelyeket muszáj lesz részletesen ismertetni. Egy nagyon szép haszid történet, vagy egy nagyon szép történet, ami az Alter Rebével, az első Lubavitchi Rebével, és egy haszíddal, az egyik követőjével, a zsidó emberrel történt. Azt mondja, egyszer egy ismert nagytudású és rendkívüli képességű tudós zsidó érkezett Liozna városába. Ez volt az a város, ahol az Alter Rebbe, az első Lubavitchi Rebbe élt, Liozna, való Ukrajnában, ma majd Belorusszban, Fehér Oroszországban. És belemerült a haszid tanításokba. Azaz, ugye most beszélünk az Alter Rebbe idejében, az első Lubavitchi Rebbe idejében. Még nem volt haszid mozgalom, a haszid tanítások, ezek pár évtized, szóval még nem volt elterjedt a mozgalom. És jött ez a tudós rabbi, ez a nagy tudású ember, aki nagyon jártas volt a Talmudban, a vallási jogban, a Bibliában, de nem ismerte a haszid filozófiát, és belemerült Lioznában, megismerkedett az Alter Rebbével, vagy az ő tanításaival, és belemerült ezekbe a haszid tanításokba. Azt mondja, nagyfokú intellektusa és jó képességei miatt rövid idő alatt széles ismeretekre tett szert a haszid filozófiában. Az első privát audienciáján azt kérdezte az Alter Rebétől. Volt ugye a Rebéknél szokás, kiváltképpen a Chabad Rebéknél, a Lubavitchi Rebéknél volt szokás jehidútra menni. Jehidút héberül azt jelenti egyedüllét. Amikor az ember egyedül van a Rebével, négy szem közti találkozó, úgy szoktam fordítani, hogy privát audiencia. Egy privát meghallgatás. Ilyenkor egy haszid ember, amikor ment egy Rebéhez egy privát audienciára, előtt elment a rituális fürdőbe, hogy testileg is megtisztuljon, hogy felkészítse magát testileg és lelkileg a találkozóra a Rebével, ez fontos dolog, nem akármi, nem félváról beendő, nem csak úgy betoppanok a szobáján, fölöltözik, fölveszi a gártliát, a alsó és felső testét elválasztó övet, és jól átgondolja, hogy mit akar mondani. Természetesen áll, nem ül le, a Rebe ül, ő áll, végig áll, ha Rebe föláll, az oké, de ő semmiképpen nem ül le, ha csak Rebe külön nem mondja neki, hogy üljön le. És megvoltak a rituáléjének, az audienciának. A Lubavitchi Rebe, a mögöttem látható Lubavitchi Rebe, ő rendkívül sok privát audienciát tartott, ilyen úgynevezett jehidútot tartott, és az egész éjszaka során jöttek hozzá a zsidók. Tehát a jehidútok, ezek a privát audienciák este 9 órakor kezdődtek, és hajnali 4-kor értek véget. Van, aki 10 percet volt bent, van, aki 5 percet, van, aki fél órát, attól függően, hogy alakultak a dolgok, és türelmesen vártak az emberek arra, hogy találkozhassanak a Rebével. Szóval ez a tanult, tudós zsidó elérkezik Lioznába, az Alter Rebéhez, és az első jehidútja van az Alter Rebével, az első ilyen privát audienciája van az első Lubavitchi Rebével. Most beszélünk valamikor az 1700-as évek végén, képzeljük bele magunkat 1700-as évek végén, valahol Fehér Oroszországban biztos hideg van, mindig hideg van, meg biztos tél van, ropog a tűz a kályhában, és egy privát audienciánban ez a jó ember, az áltrebénél. És azt kérdezi az áltrebétől, Rebe, mi hiányzik belőlem? És a Rebe azt válaszolta, semmi sem hiányzik, mert egy istenfélő tudós vagy. Azonban nem hiányzik belőled semmi. Figyeljétek, amit mondanak, nagyon érdekes. Azt mondja, nem hiányzik belőled semmi, de. Mindig van egy de. De. Azonban meg kell szabaduljál a hamectól, a kovászostól, ugye elmondom, hogy ez mit jelent, ami az öntudat és az arrogancia, és helyette be kell hozzad a kovásztalant, ami a bitul, azaz a lemondás az önösségről. Azok számára, akik nem ismerik a zsidó gyakorlatot, azt kell tudni, hogy van egy ünnep, minden évben van egy ünnepünk, Pészák ünnepe az egyiptomi kiszabadulásnak az évfordulója, Nisan hónap 14-én este kezdődik, 15-én, és ez a diaszporában, Izraelben 7, a diaszporában 8 napos ünnep, és ezelőtt az ünnep előtt minden kovásztalantól meg kell szabadulni, ami otthon van, el kell takarítani, minden kovászostól meg kell szabadulni, ami otthon van, el kell égetni, ki kell dobni, vagy ha olyasmi, azt el kell adni, ez jelenti a tésztát, a lisztet, az összes gabonakészítményt, mindent, amiben gabona tartalmú dolog van, viszki, sör, minden, amiben gabona van, azoktól meg kell szabadulni, minden, ami ehető és gabona van, attól meg kell szabadulni, ez alatt a 8 nap alatt nem fogyasztunk semmilyen, úgy hívjuk, hogy hamecot, azaz kovászost. Hanem viszont kovásztalan kenyeret, macest eszünk, a kovásztalan kenyer az lisztből és vízből készül, de egy nagyon kevés ideig van együtt a liszt és a vízzel, olyan kevés ideig, hogy még nem kovászodik meg a liszt, még nem kovászodik meg a tészta, és azonnal a kisütésre kerül. Ezt tudják, hogy kovásztalan kenyer. Ennek a történetéről lehet olvasni Mózes második könyvében, az egyiptomi kivonulás után. Ez az ünnep, az egyik legszebb ünnepünk, az egyiptomi kiszabadulás ünnepe, tehát 8 napig megszabadulunk a kovásztalantól, vagy a kovászostól, és csak kovásztalant fogyasztunk. A zsidó filozófiában, vagy teológiában a kovász és a kovásztalan az más funkciót is betölt. Nem csak ténylegesen kovászosról és kovásztalanról van szó, hanem a kovász reprezentálja, a kovász személyesíti meg a bűnt, a rosszat, és amikor megszabadulunk a kovászostól, megszabadulunk a kovásztól, elégetjük azt, annak szimbolikája, hogy megszabadulunk a bennünk rejlő bűntől és gonoszságtól. A kovásztalan az a tisztaság, az erény, a jónak a szinonimája, vagy azt jelképezi. És azt mondja az Alterebe, meg kell szabaduljál a kovászostól, a benned rejlő kovászostól, a homectól, ami tulajdonképpen az öntudat és az arrogancia, amit valószínűleg ez a jó ember azért tudhatott magáénak, azért volt arrogáns esetleg, mert nagy tudós volt. Nagy tudós volt, ember legyen a talpán, aki tényleg egy nagy, sokat elért, egy nagy sztár, egy nagy tudós, egy nagy sztár, az nagyon sok esetben sajnos a fejébe száll egy kicsit a siker. Nagyon kevesen vannak olyanok, akik képesek arra, hogy a tudást, a sikert, akár spirituális, akár fizikai sikerről van szó, azt kellő alázattal viseljék. És azt mondja az Alterebe, azt mondta neki, hogy jó embernek, azt meg kell szabaduljál az arroganciától, és helyette be kell vezessed a bitult. Bitul héberül, vagy a bitul héberül azt jelenti megsemmisíteni, megszabadulni, és arra szokták használni a haszid filozófiában, hogy az ember megszabadul az egójától, a saját öntudatától, mondjuk ezt önösségtől. Hogy? Az önzéstől. Nem is csak az önzés. Az önzés talán nem megfelelő szó. Az öntudat nem kórházi értelemben vett öntudat, hanem az önelégültség. Az önelégültségtől. Ez egy jó szó. Az önelégültségtől. Az önösségtől. Az önelégültségtől. Ettől kell megszabaduljon. Ugye a zsidó filozófiában nagyon fontos szerepet tölt be, egyébként a pszichológiában is, nem csak a zsidó filozófiában. Érdekes, mert a modern pszichológia ezt 100%-ig alátámasztja. Ha valaki depresszióban szenved, akkor a legfontosabb dolog, amit tehet, a leghasznosabb dolog, amit tehet, hogy nem saját magával törődik, hanem valaki mással. Ne azt nézd meg, hogy neked mire van szükséged, hanem azt nézd meg, hogy kinek van szüksége rád. Ha szüksége van valakinek rád, akkor nincs időd sem depressziózni, sem problémázni. Ugye miért van az, hogy amikor egy háború van, ne adj Isten, akkor a tábori orvos, ugye, hozzák a sebesülteket, 48 órán keresztül talpon van, nem eszik, nem iszik, csak dolgozik, nehéz fizikai munkát végez, és nem esik össze. Miért? Miért nem esik össze? Máskor nem tud 24 órát talpon lenni, dolgozni étlen szomjan, alvás nélkül, mert szükség van rá. És ez a tény tartja őt, nem csak hogy életben, hanem felspannolja, meg az adrenalint olyan mértékben tolja fel, hogy nincs idő arra, hogy én most sajnáltassam magam, nincs idő arra, hogy most egyek, vagy igyak, vagy álmos vagyok, vagy vécéznem kell, erre most nincs idő, mert szükség van rám. Ez tényleg így van, amikor stressz helyzet van, amikor a gyerekednek szüksége van rád, akkor eddig az volt a baj, hogy fájt a derekam, meg a legnagyobb problémám az volt, hogy fájt a derekam, meg az, hogy ki fogja elhozni a postáról a csekket, vagy nem tudom micsoda küldemény. Most, hogy viszont helyzet van, most, hogy szitu van, most, hogy dolog van, most fölhívott a gyerekem, hogy figyelj, anya vagy apa, segíts, nem fáj a derék, vagy lehet, hogy fáj, de nem érdekel, nem foglalkozom vele, mert szükség van rám. Ha elmegy valaki, ha valaki depressziós, és elmegy egy pszichológushoz, akkor valaki súlyos depresszióban szenved, és elmegy egy pszichológushoz, akkor szinte kivétel nélkül valószínűleg azt fogják is tanácsolni, hogy kezdj magaddal valamit. Kezdj el festeni, tanulj meg nyelveket, olvasd, képezd magad, menjél el karitatív szolgálatra, osszál levest az ingyen konyhán. Kezdj magaddal valamit. Ne azzal törődj, hogy neked milyen szükségleteid vannak, hanem gondolj arra, hogy azzal törődj, hogy rád kinek van, vagy minek van szüksége. És ez egy olyan felszabadító, ez a bitul, ez a saját egómnak a leszalámizása. Amikor lenullázom a saját egómat, amikor rájövök arra, hogy az én szükségleteim, azok nem fontosak azokhoz a szükségletekhez képest, amivel másoknak van szüksége rám, vagy kvázi amelyre Istennek van szüksége rám, az sokkal fontosabb. És Istennek szüksége van ránk. Erről már sokszor beszéltünk. És igazán Istennek van szüksége ránk. Sőt, Istennek sokkal nagyobb szüksége van ránk, mint nekünk Istenre. Mádon erről beszéltem is egy előadásban. Istennek sokkal nagyobb szüksége van ránk, mint nekünk Istenre. Mert mi a legrosszabb dolog, ami történhet veled? Meghalsz. De hát eddig se voltál. Te nem akartál a világra jönni. Nincs olyan ember a világon, aki a világra akart jönni. Ugye? Volt Amerikában néhány évvel ezelőtt, vagy Kanadában egy eset, egy srác beperelte a szüleit, amikor külön költözött a szüleitől, és beperelte a szüleit, hogy tartsák el élete végéig. Miért? És az volt a bíróságon az érve, hogy én nem kértem azt, hogy a világra jöjjön. Ti akartatok engem a világra hozni, akkor tartsatok el. És nem emlékszem, hogy ki nyer, de amit mond a srác, az nem hülyeség. Furcsán hangzik, de nem hülyeség. Hát ki akart a világra jönni? Azt mondja a Talmud egy helyen, hogy három partnere van az embernek a teremtésben. Három, az, hogy az ember létrejön, az három valakitől függ. Ki az a három valaki? Az apuka, az anyuka és Isten. Nem ebben a sorrendben. Isten, anyuka és az apuka. Ez a három partnere van az embernek a teremtésében. Magyarul ennek a három valakinek nagyobb szükség, ők jobban akarják, hogy te legyél, mint amennyire te akartál lenni, mert te nem akartál lenni, téged a kutya nem kérdezett. Sőt, ha megkérdezett volna, lehet, hogy azt mondod, hogy inkább ne. Igaz is lehet. Na, nos tehát, akkor kinek van nagyobb szüksége rám? Az anyukámnak, meg az apukámnak, vagy nekem? Hát nyilvánvalóan nekik. Most, Isten úgy teremtette az embert, valamilyen okból, én lehet, hogy nem így teremtettem volna az ő helyében, de valamilyen okból ő úgy látta jónak, hogy az embernek kell ennie, meg kell innia, meg kell aludnia, meg kell szexelnie, meg szükség van társas kapcsolatokra, valamiért így van az ember felépítve, valamiért Isten így teremtette az embert, nem tudom, hogy miért, de valamiért így teremtette. Nos, ha Isten az, aki azt akarja, hogy a világon legyek, és Isten engem úgy teremtett, hogy ennem kell, mert különben éhen halok, meghalok, akkor amikor én éhes vagyok, amikor nekem ételre van szükségem, az valójában kinek a szükséglete? Az enyém vagy Isteni? Valójában az Isten szükséglete. Bennem van egy ösztön, hogy én életben maradjak, de az igazi, aki igazán akar élet, azt akarja, hogy életben maradjak, az Isten, aki úgy teremtett engem, hogy ételre van, értitek? Először is ő megteremtett engem, akaratom ellenére, kettő, úgy teremtett, hogy ennem kell. Akkor tehát ez az ő baja, hogy én éhes vagyok, nem az enyém. Nekem fáj, de az ő baja. Így amikor is imádkozom Istenhez, hogy adjál nekem enni, és legyen nekem jó létem, akkor tulajdonképpen nem mondok mást, mint azt mondom, hogy te teremtetted ezt, ez a te problémád, old meg, a te problémádat kell megoldani, én csak egy szereplő vagyok. Mi a legrosszabb dolog, ami történhet? Hogy éhen halok? Hogy meghalok? De hát nem akartam a világra jönni eleve, azaz csak visszakerülök ugyanabban az állapotban, amiben korábban voltam. Big deal. Ezzel ellenben Istennek ez kifejezetten probléma, mert ő akarta, hogy legyek. És én meg most nem eszem, vagy nincs mit egyek, és én meg meghalok éhen, szemben Isten akaratával, aki azt akarta, hogy legyek. Lehaim, lehaim, egészségetekre. Ez fehérbor egyébként. Ha jól látom, akkor egy jó rizling. Áldást már mondtam rá korábban, amikor elkezdtem. Ez a helyzet, ez a tény megállapítás. Most tehát, Istennek nagyobb szüksége van rám, mint nekem. Ja, és még valami. Istennek nagyobb szüksége van rám, mint nekem Istenre. Mert mi történik velem is? Mi történik? Tényleg így van. Nekem nincs szükségem lenni. A vanásra, a létre nekem nincs szükségem. Nem, nincs. Egyszerűen nincs szükségem, mert előtte se voltam, és utána se leszek. Akkor nekem erre nincs szükségem. Nem azt mondom, hogy nem esik jól, nem azt mondom, hogy nem örülök annak, hogy vagyok. Nagyon örülök. De akinek igazán fontos, hogy én legyek, az Isten. Neki igazán fontos, hogy én legyek. Ez pedig azt is jelenti egyben, hogy Istennek nagyon fontos, hogy én legyek, és ennek megfelelően az is nagyon fontos, hogy én mit csinálok. Ez kétségtelen. Biztos, hogy nagyon fontos, hogy én mit csinálok. Hát mert különben miért olyan fontos neki, hogy legyek? Ha nem érdekli, hogy utána, hogy mit csinálok, azzal, hogy vagyok. Nos.
Nem arrogáns, hogy egy kicsit.
Szerintem pont, hogy nem arrogáns. Pont, hogy annak a fordítottja. Szerintem pont arról szól, hogy én nem számítok ebben az egész sztoriban egyáltalán semmi. Persze, felszínesen arrogánsnak tűnik, hogy én ja, hát, hogyha ez neked olyan fontos, hogy én legyek, akkor léci, tartsál már el. Akkor adjál már nekem enni, meg inni. Persze, felszínesen arrogánsnak tűnik, de valójában ez arról szól, valójában ez arról szól, hogy én ebben a sztoriban nem számítok semmit. Az én akaratom, az nem játszik, ahogy szokták mondani pestiesen. Akinek az akarata számít, az egyes isteni. Ez a koncepció a bitul. Az ego legyalulása. Amikor az ember rájön arra és felismeri, hogy az én szükségleteim azok valójában nem az én szükségleteim. Az én feladatom az valójában az, hogy annak az akaratát elégítsem ki, aki szeretné, hogy legyek. Aki nem én vagyok, mert én szeretném ugyan, hogy legyek, de nem annyira, mint amennyire Isten szeretné, hogy legyek, hogy ezt előbb megbeszéltük. Akkor kinek az akarata számít? Az enyém vagy az övé? Hogyha ez neki fontos, hogy én itt vagyok, neki igazán fontos, nekem egy kicsit fontos, neki meg nagyon, akkor az ő akarata az fontosabb, mint az enyém. Ezért van az, és a dolgok összefüggenek, és ezért mondtam azt, hogy amikor az ember depressziós, vagy az ember nem tud magával mit kezdeni, vagy az ember úgy érzi, hogy ő fölösleges a világon, azért lesz depresszió, ugye amikor kiürül az ember, mikor lesz az ember depressziós? Először is a középkorban, mármint nem a történelmi középkorban, hanem amikor elér az élete közepéig, 45-50 évesen, én most 45 éves vagyok. Ez a középkori válság, amit úgy szoktam mondani, középkori válság. Középkori válság. Miért van középkori válság? Azért, mert az ember rájön arra, vagy felismeri azt, nem feltétlenül tudatosan, de felismeri azt, hogy ami van, az már olyan. Itt már óriás nagy változások már nem nagyon lesznek. Már megvan, amennyi gyerekem meg lesz, már ennyi több gyerekem nem nagyon lesz, mert már 45 éves vagyok. Már ez lesz a családom, ami van, az lesz, ugye? Most általánosságban beszélek, persze van, akinek 55 éves korában is születik gyereke, vagy 60 éves korában is, általánosságban beszélek. Általánosságban az emberek 45-50 éves korukban, most már ezzel a családdal ragadok, ami van. Ha gazdag vagyok, akkor valószínűleg nem leszek sokkal szegényebb. Ha szegény vagyok, akkor valószínűleg már nem leszek milliárdos. Jó eséllyel, persze csodák vannak, de jó eséllyel. És az emberek, és elveszik a férkó, most miért hajtsa? Mi vigyen engem előre? Mi motivál? Mi motivál? Mi az a cél? A gyerekek már megvannak, kenyér végül is van az asztalon, éhen nem halunk, ülök egy kocsiban, persze ülhetnék jobb kocsiban is, vagy szebb lakásban, de... És ez tudatalatot munkálkodik, és ott van a célkeresés. A célkeresés. És ez az, amikor elmegy az ember a pszichológus, és a pszichológus azt fogja mondani, hogy jó ember, kezdj el magaddal valami. Fejleszd magad. Magyarul adjál a külvilágnak. Ne, most már eleget vettél a külvilágtól, most már eleget kaptál a külvilágtól, most kezdj el adni. Fessél, zenélj, tanulj nyelveket, segíts, karitatívkodj, foglalkozz az unokáiddal, adjál. Adj egy kicsit magadból, felejtsd el, hogy neked mire van szükséged. Most nézd meg azt, hogy rád kinek van szüksége. Az unokáidnak, a világnak, a művész, add ki a kezedből, írd meg az életed regényét, vagy önéletrajzodat. Adjál a világnak magadból, mert most már eleget kaptál. És nem csak, hogy eleget kaptál, hanem úgy látszik, a kapás már kielégített téged. Már nem tud tovább kielégíteni a további kapás. Most már arra van szükség, hogy adj. És ez egy fundamentális alappillér a judaizmusnak, az a tény, hogy az emberre szükség van. Szükség van arra, hogy mit csinálok, ezért font nem mindegy, hogy ülve eszem, vagy állva eszem, hogy a kidust így mondom, vagy úgy mondom, hogy teszek-e tfilint reggelente, vagy nem, hogy tartok-e szombatot, vagy nem. Ez nem, hogy nem mindegy, hanem ezeknek kozmikus jelentősége van. Ennek rendkívül nagy jelentősége van. Az, hogy én mit csinálok. Az Isten számára nagyon-nagyon fontos. És mi erre a jó példa, hogy mi az, ami ezt bebizonyítja, mi bizonyítja azt, hogy Isten számára ez rendkívül fontos? Szóval nekem nincs kedvem tfilinteni reggel. És akkor rá kell arra ébredjek, hogy nem is magamért teszem? Ja, de nem magamért teszem. Nekem nincs kedvem tfilinteni reggel. Persze, miért lenne? Nem én találtam ki. Isten találta ki, Isten akarja. Nekem nincs kedvem. Nekem nem... Baj lenne, ha nekem kedvem lenne. Az azt jelenti, hogy magam miatt csinálom, nem Isten miatt. Már pedig Isten miatt kell csinálnom, nem magam miatt. Az nem lenne jó, ha én örülnék neki, hogy ezt meg kell csinálnom. Szombatot. Van-e kedvem szombatot tartani? Mindegy. Mert nem rólam szól. Nem arról szól, hogy nekem van-e kedvem, vagy sem, hanem Istenről szól, hogy neki, ő neki ez fontos. Hogy én szombatot tartsak. Hogy én ne... hogy szombatot tartsak. Ő neki ez rendkívül fontos. Most happens to be, hogy Isten olyan jóságos, hogy a szombattartás az egyébként még kellemes, és örömet is okoz az embernek. De arra figyeljünk, hogy amikor túl nagy örömet okoz, nehogy véletlenül öncélú legyen, nehogy véletlenül saját magunkat, nehogy nekünk jobb legyen, mint Isten. Okay. Mit mond még a Rebe? Hogy fejezi be ezt a történetet? Tehát azt mondja ennek az embernek, hogy szabadulj meg a arroganciától, és foglalkozz a bitullal, a saját az önösségtől való megszabadulással. Azt mondja, egy olyan edény, és most egy kicsi ilyen vallásjog, ha van egy olyan edény, ugye van a kóserság törvényei között van egy általános alapvetés, amit úgy hívnak a halakában, hogy kebó átpolto, káhpolto. Ahogy valami nem kóserré vált, ugyanúgy kell kóserré tenni. Ha van egy edényem, amiben nem kóser húslevest főztem, vizet, vízben, tehát folyadék által lett az edény nem kóserré, akkor hogyan tudom kikóserolni? Folyadék által. Ugyanúgy ki kell forráznom az edényt forró vízben, hogy kiszedjem azokat a molekulákat, a nem kóser étel molekuláit az edény falaiból, amelyek belementek a forralás által.
Az edénye válogatja valamelyiket, nem lehet.
Ezért mondom, kebó, káhpoltó. Egy nyársat például, amire hús teszek is tűzön, az tűzön kell kikóserolni is. Nem forrázva. Ez a... És azt mondja Rebe, szóval egy olyan edény, mint például egy nyárs, amelyen húsot sütünk, közvetlenül a tűzön, amelyet öntudattal, egy olyan edény, amelyet öntudattal és arroganciával használtak, Azt mondja, az ilyen büszkeség elüldözi az isteni dicsfényt. Hiszen ő is Isten nem hoz egy idézetet a Talmudból, hogy ő is Isten nem létezhetnek egy helyen. Az arrogancia az azt jelenti, hogy ez a város túl kicsi kettőnknek, mármint nekem is Istennek. Ja, az arrogancia az nem fér meg Istennel, mert az arrogancia az pont azt jelenti, hogy én vagyok a világ közepe, én vagyok a fontos. Akkor nem férünk meg ketten egymás mellett. Város túl kicsi kettőnknek, hogy a western filmekben mondják, Istennek és nekem túl kicsi ez a város. Ha én arrogáns vagyok, akkor a város túl kicsi kettőnknek. A tűz, amivel meg lehet tisztítani az ilyen arroganciával nem kóserré vált edény, az a tiszta tűz, az isteni tűz, ezt meg mondja Rebe. És köszönöm a lejét. Szóval a dolog lényege az az, kedves barátaim, a dolog lényege az az, hogy egy kicsit foglalkozunk kevesebbet magunkkal, és egy kicsit foglalkozunk többet másokkal, kiknek van rá szüksége, a gyerekeinknek, az unokáinknak, a barátainknak, a férjünknek, a feleségünknek, a kollégáinknak, kinek hol vannak a szerettei, azoknak, a közösségünknek, a hazánknak, a nemzetünknek, ezek fontos dolgok, és az, hogy velünk, nekünk mire van szükségünk, az pedig hogy mondják angolul, takes a back seat, a hátsó ülésen ülje. Az is fontos, de a hátsó ülésen. Az első ülésen üljenek mások, mint a saját egónk és a saját önbecsülésünk, vagy inkább önösség, nem az önbecsülés, az fontos, az önösség. De volt egy litván rabbi, és itt be is fejezem a mondani valómat, volt egy litván rabbi, aki egyszer azt mondta, hogy van a Tórában, vagy van a Bibliában, a zsidó vallásokban van két, ugye a zsidó filozófiában van két egymásnak látszólag ellentmondó megállapítás. Az egyik azt mondja, hogy afar ve efer anochi, por és hamu vagyok, a teremtés könyvében, az ember por és porból és hamuból van, az mit jelent az, hogy az ember fizikailag olyan anyagokból van felépítve, amik a természetben megtalálhatók. Szén, nitrogén, víz, kalcium, kálium és így tovább. De az ember porból és hamuból van, azaz az élet véges, csak a biztos, szokták mondani, két dolog biztos, a halál, meg az, hogy adót kell fizetni. Ez a két dolog biztos, csak...
A rendőr
és a halál?
Igen, a rendőr biztos.
Biztos. Angolul ezt szokták mondani, hogy death and taxes, ez a két dolog, ami biztos, de magyarul jobban hangzik a rendőr, mint biztos úr. Aha. Szóval, hogy az ember halandó, afar welfare anonki. Ez ugye alázatra és szerénységre kell, hogy az ember tincse, hiszen ki vagyok én? Hát én egy halandó senki vagyok. Másik oldalról viszont az van írva a Talmudban, hogy az ember chayev adam lirot et atzmo, az embernek úgy kell magára tekinteni, se bisvilo livra olam, mintha a világot érte teremtették volna. Az ember úgy kell tekintse magára, mintha a világot érte teremtették volna. Mit jelent ez? Pont, amit az előbb mondtam, hogy a cselekedeteink számítanak. Neked úgy kell, te egy fogaskerék vagy, egy fontos fogaskerék. Egy óra szerkezetben is vannak fogaskerekek, meg rugók, valamelyik kisebb, valamelyik nagyobb, de hogyha valamelyik nem működik, akár a legkisebb kis vacak, csavar nem működik, az óra nem működik. Teremtés művében mi mindannyian fogaskerekek vagyunk, van, aki kisebb, van, aki nagyobb, de az biztos, hogy ha nem működünk harmóniában, szinkronban, akkor a teremtés nyeklik. És azt mondta ez a rabbi, Israel Salanternak hívták egyébként ezt a rabbit, aki azt mondta, hogy az embernek ezt a két mondatot, egy cédul, kvázi, ez képletesen mondta, a zsebében kell legyen ez a két cédul. Egyik zsebében az, hogy afar veferanohi, én vagyok, én csak por és hamu vagyok, a másikban pedig az, hogy bisvilinibra olám, értem teremtett a világ. És a feladatunk az azon a világon, hogy a megfelelő időben a megfelelő papírt húzzuk elő. Például, amikor azt mondják neked, hogy figyelj, nem tudnál átjönni, segíteni, költözködni, vasárnap cipelni egy zongorát, meg néhány dobozt? És akkor előveszed azt a papírt, hogy ki vagyok én, nem csak por és hamu vagyok, hát én, hát miért én, hát miért pont én? Ugye? Akkor rossz időben veszem elő rossz helyen a cédulát. De ha azt mondják, hogy be kéne jönnöd a miniszterelnöki irodába, és át kéne venned egy fontos kitüntetést, és akkor előveszed azt, hogy értem, teremtett a világ, én vagyok a világ, mert megérdemlem, nyilván. Nem, a feladat az az, hogy amikor kóvedet akarnak adni, amikor tiszteletet, akkor vedd elő azt, hogy afar, befelelő, oké, én csak por és hamu vagyok, Amikor pedig dolog van, feladat van, akkor pedig vedd azt elő, hogy is bisvili nivra olam, értem teremtett a világ. Ki, ha én nem? Ugye? Ez volna az embernek a feladata. Hogy önbecsülés, vagy self-worth, az önbecsülés, az önbecsülés, önkép, és a szerénység, az alázat, az kiegyensúlyozottan járjon. Az egyikből túl sok van, az ember csak túlságosan is nincs semmilyen önbecsülése, az nyilvánvalóan pszichiátrián fog kikötni. Ha viszont túl sok az önbecsülése, akkor valószínűleg politikus lesz belőle. És az viszont valószínűleg politikus lesz, és előbb-utóbb meg a börtönbe lesz. Kedves barátaim, nagyon szépen köszönöm, hogy ma este itt voltatok. Holnap este 8-kor várlak benneteket sok-sok szeretettel, otthonom, szerény otthonom, békés hajlékában. Vigyázzatok magatokra és egymásra, jó egészséget, sziasztok, holnap este 8-kor. Ja, és ha bárkinek van kérdése, természetesen ezen a Facebook oldalon privát üzenetben írhat, és akkor meg fogom rá válaszolni, ha publikus, akkor publikusan, ha pedig privát, akkor privátan, így teljes inkognitó mellett. Sziasztok, szép estét mindenkinek! 240-em.